szakasz, majd elmondanám, hogy ennek az oltárnak mi is a különlegessége. A 119. zsoltárnak a 169. verszakkal kezdődő szakaszát olvasom a zsoltár végéig. Ó Uram, hadd szálljon az én könyörgésem a te színed elé, tégy bölcsény engem a te igéd szerint, jusson előre az én imádságom, a te beszédet szerint szabadíts meg engem. Ajkaim dicséretet zengenek, mert megtanítasz a te rendeléseidre. Nyelvem a te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz. Legyen segítségemre a te kezed, mert a te határozataidat választottam. Uram, vágyódom a te szabadításod után, és a te törvényed nekem gyönyörűségem. Éljen az én lelkem, hogy dicsérjen téged, és a te ítéletet segítsenek rajtam. Tévedjek, mint valami elveszett lyuk, keresd meg a te szolgádat, mert a te parancsolataidat nem felejtettem el. Ez a zsoltár 176 versszakból áll, és hát esetleg megijedni nem fogom a másik 160 versszakot elolvasni, mert akkor talán nem is lenne elég időnk a délelőtt folyamán, hogy mindenről beszéljünk. De ennek a zsoltárnak az a különlegessége, hogy minden héber betűvel egy ilyen 8-as ciklusban kezdődik egy-egy ciklus, és ez az utolsó ciklus, amit én elolvastam, az utolsó 8 versszak a héber betű, vagy a héber ábécé utolsó betűjével kezdődik, és minden arról szól. Azaz ez az utolsó 8 versszak, mint ahogyan az ábécében az utolsó betű lezár valamit, vagy ismételten elmond valamit, vagy a szívünkre szeretne helyezni valamit, ami nélkül nem olyan érdekes, vagy nem olyan sima az ember élete. Amikor Jónás testvér felolvasta a 103. zsoltárt, azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy sokunk számára inkább arra a zsoltárról kellett volna beszélni, hiszen az végig arról szól, hogy áld elé lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jótéteményéről. De majd ahogy látni fogjuk, ugyan látszólag ez a zsoltár másról szól, de ugyanúgy benne van az a vágya az embernek, hogy kapcsolatot találjon az örökkévaló Istennel, és valahogyan rendezze az örökkévaló Isten és az ember viszonyát, valahogyan jusson dűlőre ebben a kérdésben, és valahogy tudja önmaga számára megnyugtató módon végig gondolni, hogy hol is a helye az örökkévaló Isten előtt, vajon oda járul minden esetben, vajon ott van, vagy ez csak egy látszat cselekedet, egy látszat jelenlét. Miközben olvasta testvérünk a zsoltár, eszembe jutott, hogy az első prédikációmat itt kellett elmondanom ezen a szószéken, úgy hívott fel ide Tibor bácsi, hogy gyere ide fel, ahol a gyerekkorodban annyiszor föláltál. És aztán tényleg eszembe is jutott, hogy akkor még nem ilyen jó minőségű mikrofon volt, hanem sokkal rosszabb minőségű, azt hiszem egy régi Tesla orsós magnónak volt valamilyen mikrofon szerűsége, amit ide ügyes emberek felszereltek, és mindig így próbálkoztunk ilyen gyerekként prédikálni, amit persze nem hallott más, csak a gyerektársak, meg talán az angyalok, nem volt annak se füle, se farka, de nyilván próbálkoztunk valahogyan arról beszélni, amit hallottunk, vagy utánozni a szülőket, utánozni a lelkészeket, mert a gyerekek mindig szívesen követik a szülőket, vagy a felnőtteket, és megpróbálják őket sebészkés fontossággal elutánozni, és valamit mondani arról, amit a szülők, a felnőttek mondanak. És hát így jöttem ide fel, és arról beszéltem akkor, Valami ilyesmiről szól ez a Zsoltár, miben Heiser minden ideig megtartott bennünket az Úr, amit most választottam. Nem volt tudatos, csak most jutott eszembe, miközben testvérünk ezt a Zsoltárt olvasta, mert abban van egy olyan szakasz, ami egyszer nekem nagyon sokat jelentett, amikor azon gondolkoztam, hogy vajon azokra a bűnökre, amiket én elkövettem, van-e bocsánat. És ebben a Zsoltárban, 130. Zsoltárban arra lehet olvasni, hogy amilyen messze van a föld az égtől, olyan nagy az ő írva. És ahogy ezen gondolkoztam, a útmutatóban az egyik ige, hogy nem éppen erről szól. Szóval milyen is az én viszonyom az örökkévaló Istennel? Vajon mi az a útragadó, amit én az ABC utolsó betűjeként megkapok? Ez a táv betű egyébként, de nem lesz különösebb jelentősége ennek, csak az, hogy ez az utolsó gondolat. Több szálon gondoltam végig ezt a Zsoltárt. Egyfelől adja magát a dolog, hogy eszünkbe jusson, amit Jézusról tudunk. Én vagyok az alfa és az omega. Én vagyok a kezdet és a vége. Vagy eszünkbe juthat Mózesnek az utolsó halála előtti gondolatsora, amit mi úgy ismerünk, hogy Mózes 5. könyve, amikor is elismétel még egyszer mindent, ami fontos ahhoz, hogy az ember nyugodtan, harmonikusan élhesse az életét. És izgalommal, gondoskodó szeretettel még egyszer szájába rág minden azoknak, akik onnantól kezdve egyedül kell, hogy folytassák az útjukat, egyedül kell, hogy éljék az életüket.
Nagyon érdekes gondolat, amiről ő hosszas homíliát, ige hirdetést írt.
Őrizd meg lábaidat, amikor az Istennek házához végy. Ez az ő gondolatainak a mottója, és a prédikától leírja, hogy mi az, amiért az embernek őrizkedni kell, amikor az Istennek házához megy. Hol is van az Istennek háza? Itt ez a kápolna Istennek háza, vagy a te otthonod Istennek háza, a te szíved Istennek háza, megőrzöd a lábaidat, amikor odamész az Istennek házához, vagy amikor arról imádkozik a zsoltáros, akiről igazából nem is tudjuk, hogy kicsoda, annyit tudunk, hogy a fogság idején íródott ez a zsoltár, vajon amikor megfogalmazza, hogy hagy szálljon elébe az én imádságom, könyörgésem a te színed elé, vajon amikor mi ezt megfogalmazunk a zsoltárossal, megőrizzük gondolatainkat, lábainkat, mert hisz ahol az örökkévaló Isten jelen van, ott van az ő felséges temploma. Mi az, ami engem gondolkozik erről, Kierkegaard, az Isten házához megy? Vajon amikor megfogalmazom az én könyörgésemet, amikor imádkozom az örökkévaló Istenhez, akkor azzal az alázattal és szemborzadállyal mondja ő, gondolom végig, hogy micsoda komoly dolog könyörögni az örökkévaló Istennek, és azon imádkozni, azt kérni, hogy az én kérésem, könyörgésem jusson az ő színeké. Vagy mondja ő, és nekem. Sokat jelent ez a gondolat, mondom nektek én, és vagy azt gondolod, hogy Istennek ez a kötelessége. Én imádkozom, ő jelen van. Én könyörgöm, ő azonnal válaszol. Én valamit megfogalmazok, és ő ott van. Vidékre megyek az Isten házához. Vajon megőrzött lábbal, és persze egy átvitt értelemben lehet gondolni a lábra, a menés, az odajárulásnak a szimbóluma lehet ez. Vajon megőrzött, óvatos, szentségre készülő lábbal érkezem oda? Vajon tudom, hogy az a Szent Isten, akivel kapcsolatot keresek, komolyan veszi az én imádságomat? Vagy arra gondolok, hogy most ezt elimádkoztam, aztán majd imádkozom egy másikat. Hiszen Istennek úgy sincs más dolga, mint az, hogy rám odafigyeljen, ami kéréseinket teljesítse, és válaszoljon mindarra, ami bennünket gyötör. Egyszer egy lelkésznek mondták ezt, hogy ja, hát maga úgysem dolgozik, ráért. Valami ilyesmit gondolunk mi Istenre. Ja, hát Isten úgysem dolgozik, ő ráért. Neki az a dolga, hogy bennünket figyeljen, és ami kéréseinket, sőt, eljuthatunk odáig, hogy ami parancsainkat kövesse, mert hisz neki ez a dolga. Ó, Uram, hadd szálljon az én könyörgésem a te színed elé. Tégy bölcsé engem a te igéd szerint. Jusson előtte az én imádságom a te beszéded szerint, szabadíts meg engem. Vajon milyen gondolat foglalkoztat engem, amikor odajárulok az örökkévaló Istenhez? Az a prédikátori gondolat, amit az imént idéztem, azzal folytatódik, hogy ajándékodat hagy otthon, és inkább üres szívvel, imádságos szívvel járulj oda. Mert egy másfajta gondolatisággal szeretnék összekapcsolni az embert az örökkévaló Istennel. Abban a szent szimbiózisban, amelyre csak egyedül az örökkévaló Isten képes, aki Jézus Krisztusban olyan közel jött az emberhez, és olyan mélyen együtt érez és összekapcsolódik az ember életével. Ó, milyen jó volna megőrzött gondolattal, megőrzött lábbal oda járulni az Isten házához, a Szent házhoz, ami lehet ez a kápolna. Sőt, annyi Szent ige szól már erről a helyről, annyi Szent szolgálat hangzott erről a helyről, ami mind arról szól, hogy van a mennyben örökkévaló Isten, aki elé oda járulhat az imádság. Mindegy, milyen formában, mindegy, milyen körítéssel, mindegy, milyen szívvel. Lehet, hogy a szavak összessége az nem egy olyan harmonikus költemény, ami a intelligens az értékelni, a tövészetet értékelni tudó ember számára olyan fontos, hogy nem lényeges, hanem milyen szívvel, milyen lábbal, milyen indulattal. Nem olyan régen beszélgettünk Káin és Ábel történetéről egy filmmel kapcsolatban, és arról kezdtem gondolkozni azok, akik ott jelen voltak, hogy voltak éppen az a bélyeg, amit Káin kapott a homlokára, az azért van, mert Isten őt igazolja. Mert Isten ő neki mindent megbocsátván igazolja, igen, mert lehetett így értelmezni, ahogyan te tetted, és erre neked csak ez lehetett a válaszod, és más pedig nem. Arra kellett emlékeztetnem ott a jelenlévőket, hogy Isten figyelmezteti Káint, hogy a bűn az ajtó előtt hólálkodik, és rájön a vágyódás, amelyen leolvasztott bővel, hanem ha jó cselekszel, emelt bővel járhatsz. Bennünk van az a lehetőség, hogy a megőrzött lábbal, a tiszta szívvel, tiszta indulattal közelítsünk az örökkévaló Istenhez. Megvan bennünk az a lehetőség, hiszen az örökkévaló Isten megteremtette ennek eszközrendszerét, hogy úgy tudjunk közelíteni az örökkévaló Istenhez, ahogyan az ő rangja és méltóság ezt megkívánja. Ajkaim dicséretet zengjenek, mert megtanítasz a te rendeléseidre. Ennek a szónak az eredeti nyelvben valami olyasmi a jelentése, hogy a forrás, ahogy el lehet buzogni, úgy ömlik ki a dicséret. El lehet képzelni, hogy annál nagyobb öröm nincs, mint mikor a szomjas ember egy olyan forráshoz jut, ahol az élővíz buzog, és felszívet tölt, és megelégíti a szomjas ember. Az ajkaknak, az ajkainknak így kellene dicséretet zengeni az örökkévaló Istenről, és az örökkévaló Istennek. Nyelvem a te beszédedről énekel, mert minden parancsolatot igaz. Ebben a Zsoltárban 8 dolog hangzik el, ami látszólag egy kicsit ellentétes egymással, de mégis mind ugyanarról beszél, utasítások, döntések, rendelkezések, igen, parancsolat, beszéd, ítelem, mintha mind-mind arról szólna, hogy Isten valamit követel és elvár tőlük, miközben ez mind-mind szinonimája annak az írott igének, amit itt tartottok a kezembe, és ami ott van nálad minden nap, amiről táplálkozhatsz, és amivel, és ami által közelebb kerülhetsz az örökkévaló Isten szent templomához. Erről szól. szellemmel? Ha igen, milyen jó dolog?
Vagy
csak felületes kapcsolati rendszerben gondolkodó szokások hajtanak oda, vagy van egy olyan része az életednek, ami még nincs rendben, nem őrizted meg, még teljességgel a lábadat az Úr szín előtt. Vajon mi az oka? Mi az értelme? És arra jut, arról beszél, hogy ha az ember megőrzi a lábát, rádöbben arra, hogy neki tevékeny hívő életet kell élni. Ilyen gyümölcs termő hívő életet kell élni. Jézus Krisztusról kell prédikálni, ahogy a hívő volt. Ő egy luteránus filozófus volt egyébként. Jézus Krisztusról kell hirdetni azt, hogy ő megőrizte a lábadat, hogy megmosta a lábadat, hogy oda a Szent Isten közelébe, aminek nem más az értelme, hanem az, hogy reggeltől estig alkalmas és alkalmatlan időben hirdetni azt a nagyszerű dolgot, hogy van örökkévaló a mennyben, hogy van, aki megőrzi a lábadat, hogy van, aki gyümölcstermővé teszi az életet, és ezt nem lehet abba. Igen, sok esetben elfogja az embert az a vágy, hogy én már annyiszor mondtam, én hány embernek elmondtam, és nem volt értelme, és én hány embernek szóltam, ezzel beszélgettem, azzal beszélgettem, és még sincs itt a padokban, nem jött el ide. Hát ennek mi az értelme? Ha megőrzött lábbal közelítünk az Úr templomához, akkor megértjük, hogy mi végre állt velünk szóba az örökkévaló Isten. Mi is az értelme annak? Csak annyi lenne, hogy nekem egy kicsit nyugodtabb legyen a lelkem, és rendben legyenek a dolgok, ne gyötörjenek annyira azok a dolgok, amiket elkövettem. Igen, lehet ez is az oka, de innen tovább kell lépni. Mert hisz a hívő ember szüntelenül mozgásban van, szüntelenül közlekedik ebben a világban, és nincs maradandó helye, városa ebben a világban, hanem készül oda, ahova jelen pillanatban csak az imája szállhat, ha megőrzött lábbal közelít az örökkévalóhoz, nem máshova, mint az örökkévaló színe elé. Hadd szálljon az én könyörgésem a te színed elé. Uram, vágyódom a te szabadításod után, és a te törvényeid nekem gyönyörűségem. Érjen az én lelkem, hogy dicsérjen téged, és a te ítéleted segítsenek rajtam. Tévedj meg, valami elveszett lyuk, keresd meg a te szolgádat, mert a te parancsolataidat nem felejtem el. Úgy tűnne, hogy fokozatosan közelít az Úr színe elé a zsoltáros, és mintha az utolsó verszakban kezdve előről mindent tévejget, mint valami elveszett jó. Úgy tűnik, hogy ezen már túl voltunk egyszer, miért kell ezt még egyszer elővenni, hiszen már, ha grádicsokon keresztül megyünk közelebb és közelebb a Szent Isten elé, megőrzött lába, akkor miért kell előről kezdeni mindezt? Miért kell újból arra gondolni, hogy olyan vagyok, mint az eltévedt lyuk, olyan vagyok, mint az eltévedt és gödörbe, vagy tüskés helyre keveredett bárány, akiről annyi példázatot lehetett már hallani. Eszembe jut egy történet, egy ismerősöm mesélte egy lelkész, egy másik egyháznak a lelkésze, hogy amikor első éves teológusok voltak, akkor az első éves teológus a görög és héber könyve a hóna alatt fel alá járkált a folyosón jó látványosan, és elmondta, hogy most a göröggel és héberrel foglalkozik. Egy szót nem tudott még a teológus, akkor persze olvasni ezeket az idegen nyelveket, de mindig mindenki láthatta a súlyos könyveket, hogy ő ezzel foglalkozik. Ahogy közelebb került a végső vizsgákhoz, akkor talán már nem volt annyira büszke arra, hogy ezzel a kényszerrel kell foglalkozni, mert rájött, hogy milyen keveset tud. Vagy aki más területen végzett iskolát, tudja, hogy minél többet tud az ember, annál inkább rádöbben arra, hogy ez milyen picinke dolog a világ mindenséghez képest, hogy azon a szakterületen, vagy szakterületen is milyen kicsi dolog az, amit ő elsajátított, és még mennyi mindennel lehetne foglalkozni. Hát hogy ne lenne másként, amikor a Szent Isten elé járul az ember, és az utolsó grádicson van, hogy rádöbben, hogy nekik nincs helye. És akkor érti meg, hogy a Szent Isten milyen nagy dolgot adott neki, amikor is mégiscsak van helye. Itt lábjegyzetben van egy érdekes utalás ennél a szakasznál Ézsaiás könyvének 53. részéből a 6. verszak, ami így szól, hogy mindnyájan, mint a juhok eltévejettünk, kiki az ő utára tértünk, de az Úr mindnyájunknak végét őre átvetette. Hát ha tiszta szívvel készülsz az örökkévaló Isten színe elé, a Szent templomába, és viszed az ajándékodat lelkedben, vagy más módon, akkor eszedbe juthat az, aki önmagát adta azért, hogy ezen a grádicson végig lehessen menni. Nem egy szokványos tananyag ez, amit el kell sajátítani, hanem végig kell menni. Most maradjunk 8 lépcsőfokon, amíg a megoldáshoz jutunk, amíg a Szent Isten színe elé